Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Komplex integrációs programot indít Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak a Magyar Református Szeretetszolgálat menekült szolgálata. A programban résztvevőket munkaerőpiaci tanácsadással és kompetenciafejlesztéssel, ECDL tanfolyamokkal, a gépjárművezetői engedélyek megszerzésének elősegítésével, állampolgári és kulturális ismeretek átadásával támogatják majd. Az utóbbi évek során mélypontra jutott magyar-amerikai kapcsolatrendszer újraépítése új mozgásteret fog adni a kormány politikájának is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a demokrata párti vezetés öntötte az olajat a tűzre az ukrajnai háború kapcsán, pedig csak Magyarországot 7500 milliárd forintnyi anyagi kár érte a háború és a szankciók miatt. A tárcavezető Rév Komáromban a Seje János gimnázium bencés emlékévű ünnepségén beszélt. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal bővült, véget ért a technikai recesszió, emelte ki jelentésében a KSH. 2024-ben a gazdaság teljesítménye a GDP 0,6%-kal meghaladta az előző évit. Hazánk az eddig megjelent adatok alapján az Európai Unió középmezőnyéhez tartozik, hívta fel a figyelmet reagálásában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton véleménye szerint a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett, a belgazdaság helyreállt, a foglalkoztatottak száma pedig továbbra is rekordmagas, míg az inaktívak száma igen alacsony. Közel 4.700.000-en dolgoznak. Novemberben a kivitel volumene 3,8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, a behozatalé 2,8%-kal meghaladta azt, közölte második becslés alapján a KSH. Az aktívum 819 millió eurót tett ki, az egyenleg 639 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export kiigazított volumene 3,1%-kal elmaradt az októberitől, az importé 1,4%-kal bővült ugyanebben az időszakban. Újabb lépéseket tesz a gazdasági versenyhivatal az áremelkedések visszaszorítása érdekében. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő érdekképviseleti szervezethez. Emellett figyelemmel kísérik az egyes termékláncokban, például a tojás vagy tejtermékek esetében tapasztalható piaci folyamatokat, és indokolt esetben beavatkoznak. Kezdetét vette a hazai agrártámogatási rendszer legösszetettebb közvetlen támogatási konstrukciója, az agroökológiai program támogatásának kifizetése, jelentette be az Agrárminisztérium. Ezen jogcímre a Magyar Államkincstár 32 milliárd 700 millió forintot folyósított a gazdálkodók 2024. évi egységes kérelmei alapján. A lehetőség kezdete, azaz egy hónap alatt már több mint 2000-en igényelték a munkáshitelt, és több száz esetben a folyósítás is megkezdődött, tudatta a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, a 4 millió forintos szabad felhasználású munkáshitel lehetőségével a középiskolából kilépő karrierépítésbe kezdő fiatalok élhetnek, a pénzt pedig szabadon felhasználhatják, így vállalkozásuk indítására vagy életkörülményeik javítására is fordíthatják. Szlovákia kül- és európai ügyekkel foglalkozó minisztériuma bekérette Ukrajna pozsonyi nagykövetét. Éles tiltakozásukat fejezték ki a diplomatának az ukrán részről az elmúlt időszakban a szlovák fél irányába tett megnyilatkozásai miatt, amelyeket a Szlovák Köztársaság belügyeibe történő beavatkozásként értékelnek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint a szlovák miniszterelnök a gázimport terén előnyben részesíti Oroszországot az Egyesült Államokkal és partnereivel szemben. Robert Fico pedig azt mondta, amennyiben Zelenszky nem újítja fel a gáztranzitot, meg fogják vétózni az Ukrajnának szánt EU-s anyagi támogatásokat. Több halálos áldozatot is megtaláltak a washingtoni repülőgép szerencsétlenség helyszínénél a Potomac folyóban. Összeütközött egy utasszállító repülőgép és egy katonai helikopter Washington közelében. Az utasszállító 60 fő tartózkodott, valamint a 4 fős legénység. Ellentmondásos hírek érkeztek az első időszakban. Előbb még túlélőkről is hallani lehetett, később pedig arról, hogy senki sem élte túl ezt a balesetet. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződött köd, illetve rétegfelhőzet a legtöbb helyen holnap feloszlik, csapadék nem valószínű, legfeljebb keleten fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Sós Ágnes dokumentumfilm rendező. Ő a dokumentumfilm készítésnek leginkább azt a műfaját műveli, mely az egyes emberek életét, sorsát olyan közelről, olyan mélységben mutatja meg és követi nyomon, amilyennel a hétköznapokban talán sohasem szembesülhetne a néző. Minden témájában az a célja, hogy az intimitás határait folyamatosan súrolva, vagy akár azon át is lépve olyan mélyre ásson, ahol az illető cselekedeteivel kapcsolatosan már nem csak az okozatokra, hanem az okokra is fény derülhet. Filmjeinek elkészítéséhez általában éveken keresztül követi nyomon alanyainak életét, sorsát. Például a Láthatatlan húrok, a Tehetséges Pusker nővérek című filmje, amely egy keskeméti születésű hegedűművész testvérpár életét mutatja be, 7 éven keresztül készült. 3 évig forgatta a Szerelem patak című filmjét, melyben idős erdélyi férfiak és asszonyok beszélnek a testi és lelki szerelemről. Ezért a filmjéért 2014-ben a Filmszemlén megkapta a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat. Hallhatunk legutóbbi munkáiról is, de beszélgetésünk elsődleges apropója, hogy éppen ma este kezdődik, és február 2-ig tart a 11. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál, aminek ő az alapító igazgatója. Sós Ágnes ezt is olyan lelkesedéssel és alapossággal, már-már megszállottsággal szervezi, mint ahogy a filmjeit forgatja.
Thank you.
Ugye ez már a 11. fesztivál, rengeteg programmal, rengeteg helyszínnel, nemzetközi megmérettetésben, nemzetközi zsűrivel. Óriási dolog ez, ez egy egyedüli ilyen dokumentumfilmfesztivál, ami ráadásul nemzetközi Magyarországon. Ezt annak idején kitaláltátok. Akkor mi vezérelt téged, mint egyébként dokumentumfilm rendezőt?
Volt olyan szerencsém, hogy készítettem néhány olyan dokumentumfilmet, amelyeket a világfesztiváljai meghívtak. Versenyprogramba vetítettek. Két ilyen filmem is volt, mind a kettőt az HBO támogatta egyébként. Az egyik a Láthatatlan Húrok című film, a másik a Szerelempatak című film. És hát tényleg Los Angeles-től Kínáig, Szöultól, európai országokig rettentő sok helyre hívták, hál' Istennek, ezeket a filmémet, és hát nem volt nehéz látnom, hogy léteznek ezek a nemzetközi dokumentumfilmfesztiválok, miközben Magyarországon egyáltalán nem létezett nemzetközi verseny dokumentumfilmfesztivál, ahol egész estés filmek bemutatója, amelyek valójában moziforgalmazásra szánt filmek eredetileg, persze televíziókba is lemennek, most már online is bizonyos film elérhetőek, de hát, hogy nem létezett Magyarországon. És akkor én ezt mondtam fiatal kollégáknak, hogy hát csináljatok már, és akkor egy fiatal kollégával végül is, Balogh Ritával alapítottuk meg, 2013-ban kezdtük rajta dolgozni, és 2014. szeptemberében volt az első fesztiválunk. De hát ugye azért az nem volt egy kis menet, mert költségvetése viszont szinte nem volt semmi.
Azóta sem nagyon van.
Igen, tehát ebben nem nagyon volt előrelépés, igen.
Nemzetközi ez a dokumentumfilmfesztivál, mert az is érdekes játék lehetne, hogy ha csupán a magyar dokumentumfilmeknek adnátok egy terepet, hiszen az összes magyar dokumentumfilmes is állandóan panaszkodik, hogy kellőképpen nem jutnak el a filmjeik a közönséghez.
Először is azt el kell mondani, hogy ugye volt egykor a Magyar Filmszemle, amelyik egy premier fesztivál volt. Olyan tömegével voltak az én szakmámból zseniális dokumentumfilmek, hogy ennek most a töredéke van. Tehát a megélhetési problémák miatt, amiatt, hogy az emberek bizonyos filmekre egyáltalán nem kapnak támogatást, ha pályáznak, vagy ha kapnak is elképesztő kevés pénzt. Én nem a megrendelt imás filmekről beszélek most, hanem a független alkotók által pályázott filmekről. Ez Magyarországon ez annyira visszaesett a támogatása a minőségi, tehát én nem megélhetési pénzekről gondolok, hogy ismeretlen emberek, gyakorlatilag televízió színvonalú műsorokra, amelyek egyébként televízióba sem mennek le, kapnak sok-sok-sok kicsi pénzeket, és akkor a vége 1 milliárd, nem erről beszélek, hogy 500-an kapnak pici pénzt, és akkor ez 1 milliárd, hanem arról beszélek, hogy minőségi filmkészítők, akik bizonyítottak a nemzetközi piacon és a magyar közönségnek is, normális költségvetésből készíthessenek minőségi filmeket, ennek a száma elképesztően lecsökkent, úgyhogy ma Magyarországon töredéke minőségi dokumentumfilm rendező van, mint mondjuk 20 éve. Tehát ezt ki kell mondani, hogy Magyarországon csak magyar dokumentumfilmesek terméséből nem lehetne fesztivált csinálni, mert alig maradtak. Örülünk, ha néhány minőségi nemzetközi színvonalú dokumentumfilmet, magyart le tudunk vetíteni a nemzetközi versenyben. Örülünk, ha ki tudunk állítani egy külön magyar versenyprogramot. Nagyon kevés a minőségi film.
Az idén mennyi magyar film szerepel?
A mi fesztiválunkon idén 6 darab film, csak mondom, hogy 30 zseniális film volt 20 évvel ezelőtt a filmszemlén. Dokumentumfilmről beszél. Nem kerültem be, akkor hónapokig bőgtem. Mert olyan magas volt a színvonal, és olyan sok alkotó volt. Bőven a rendszerváltás után, hát én rendszerváltáskor még egyetemista voltam, tehát ez bőven a rendszerváltás után volt, amiről én beszélek, de a tavalyi évben egy magyar film volt nálunk versenyben, és ezért kitaláltuk azt, hogy az összes addigi év 10 éves volt a fesztiválunk, kiemelkedően jó magyar filmjét újra vetítettük. 10 éves volt a fesztivál, 10 zseniális magyar dokumentumfilmet vetítettünk, hogy legyenek, bár nemzetközi fesztivál vagyunk, azért legyenek már magyar filmek is a fesztiválunkon, mert ez az 1-2 darab, hát az szomorú. Most idén van 6 film, nem feltétlen mindegyik az a műfaj, amely műfaj a fesztiválunk képvisel, a történetmesélés, angolul storytelling, melyet főhős vezérelt, ugyanúgy, mint a játékfilmek. Van portréfilm jellegű film is a programunkban, csak azért, hogy tisztelegjünk a magyar szakma, minőségi szakma előtt.
Mik ezek a filmek? Kik az alkotóik?
a nemzetközi versenyprogramban és a magyar versenyben is szerepel Varga Ágotának a Láthatatlan kötelek című filmje, Zurbó Dorkának a Boldogság ügynöke című filmje, Almási Tamásnak Ónodi című filmje, a Kaláka témájú filmje, a 60 éves kalákáról Pignicki Rékának, a Kék Pelikán című film, amelyet már láthatott a közönség moziban is, de a fesztivál premierje nálunk van, és Füredi Zolinak Mongóliában készült filmje.
A fesztiválon szereplő hat magyar film közül az egyik Zurbó Dorottya és Arun Battaraj butáni filmes közös alkotása, a Boldogság ügynöke, ami megjárta szinte az összes nagy nemzetközi filmfesztivált, és most jut el Budapestre. Zurbó Dorottyát kérdeztem a butáni kollégával közös munkáról.
Mi már készítettünk egy filmet Butánban, aminek a címe a Monostor gyermekei volt, és az egy intim családtörténet volt, és ez a második filmünk, amit együtt rendeztünk. És hát egyébként az ötlet onnan jött, hogy a butáni boldogságindex nagyon ismert. Maga ez a boldogság felmérés, és a bruttó nemzeti boldogság filozófia, ami egy fejlesztéspolitikai irányelv, Bután védjegyévé vált. És maga az elgondolás egyébként nagyon pozitív, hogy hogyan lehetne a társadalmi és a gazdasági fejlődést más értékek alapján mérni, amik rezonálnak a butáni buddhista értékekre, a pszichológiai jólét, a közösségi élet, a spiritualitás, a mentális egészség, és hogy erre ők kifejlesztették ezt a boldogságkutatást. De hogy emiatt mindenhol úgy olvashattunk, meg hallhattunk Butánról, hogy ez a világ legboldogabb helye, ami nyilvánvalóan egy leegyszerűsítés és általánosítás, és minket az fogott meg, hogy hogyan lehet ezeket a szubjektív életélményeket számszerűsíteni és statisztikával alakítani, ugyanis láttuk, hogy hogy zajlik ez a boldogságkutatás, hogy a különböző kérdések adnak egy-egy pontszámot, és ugye ebben volt egyfajta abszurditás, és az volt az ötletünk, hogy vegyük akkor ezt a statisztikát alapul, de lefordíthatjuk ezt a film nyelvére, és úgy nézzük meg a személyes emberi sorsokat, hogy vajon párhuzamban vagy kontrasztban állnak ezekkel a statisztikai adatokkal.
Van egy főhősötök, Ambernek hívják, 40 fölötti férfi, aki elvállalja ezt a feladatot, hogy a boldogság ügynöke legyen, és egy társával járja elsősorban a vidéket. Vannak városiak is, de nem vannak jellemző többségben. A mi emberünk is városi egyébként. Hogy néz ki ez a település szerkezet Butánban? Hányan élnek városokban, hányan élnek falvakban?
Ugye Butánban összesen 280 000 ember él, Igazából a falusi életmód, ez minden butáninak egy nagyon elementáris életélmény, mert hiába modernizálódik Bután, és nyilván a főváros Timpú ennek a központja, és ott van egy életformaváltás, de hogy az én tapasztalatom az, hogy Butánban azért nincs akkora kontraszt a város és a vidéki élet között, mint mondjuk itthon vagy Európában, ugyanis ez egy fejlődő ország.
Azért is kérdeztem így, ilyen élesen ketté választva a kettőt, hogy falusi és városi élet, mert nem mindegy, hogy ugye hol élsz, és ahhoz képest mennyire érzed magad boldognak, vagy kevésbé boldognak. Mert a falusi élet az iszonyú szegényes ahhoz képest, amit mi gondolunk arról, hogy hogy lehet komfortosan élni. És nyilván, ha ők abba születnek bele, egészen más elvárásokat tudnak megfogalmazni. Tehát ott számít, hogy hány kecskéje, vagy összvére, vagy tehene van, hogyan tudja berendezni a házát. Van egyáltalán ágy, vagy asztal a házában, tud-e minden nap rendesen enni. Hogyan találtátok meg a szereplőiteket? Mert ez egy kreatív dokumentum, tehát pont olyan, mintha egy játékfilmet látnánk, csak a szereplők valósak.
Közösen találtuk meg a szereplőket, de nyilván a dokumentumfilm készítés kulcsa az idő. Nagyon sok időt töltünk egy-egy szereplővel a forgatáson kívül is, és kölcsönösen felépítünk egy bizalmi kapcsolatot, hogy ők beengedjenek az életükbe, és hitelesen tudjanak lenni a kamera előtt. Ez a film olyan szempontból volt különlegesebb, hogy ugye megvolt ez a koncepciónk, hogy a két kérdező biztost követjük, és rajtuk keresztül lépünk be egy-egy család vagy mellékszereplő életébe, és aztán akik kiemelt mellékszereplővé váltak a filmben, az egy picit ilyen intuitív választás volt, hogy akiknek az élettörténete valahogyan rezonált a boldogságkeresésre vagy ember történetére, és az is fontos volt nekünk, hogy ez a film egy picit látlelet Butánról, tehát pont ezért van városi szereplőnk is, vidéki szereplőnk, kamaszlány, özvegy, farmer, hogy egy picit jobban belelássunk a társadalom különböző rétegeinek a gondolkodásába.
Amber kulcsfigura, mindent rajta keresztül láttunk. Az ő életét is megismerjük, és rajta keresztül, ahogy megy kérdező biztosként, egy csomó más ember életét is megismerjük. Na, őt hogy találtátok?
Hát ez is a véletlen műve volt. Az előző filmünket forgattuk, és Amber egy nap besétált a társával együtt, hogy felvegyék a boldogság interjút a családfővel, akivel forgattunk. Tehát ez volt az első alkalom, amikor mi találkoztunk, és ez volt az első alkalom, amikor én láthattam azt is, hogy hogyan is történik egy ilyen boldogság interjú. 148 kérdésből áll ez a kérdőív, 3 órán keresztül beszélgettek, az akkori családfőnk imádott beszélni, és ilyen nagyon szenvedélyesen mesélte az életét, amit Amber és a társa lelkiismeretesen számszerűsítettek, és akkor úgy éreztük, hogy ebben a helyzetben van egy abszurditás, ami nagyon izgalmas.
Rettentő manipulatív ez a boldogságindex, ahogy a tulajdonképpen meglehetősen iskolázatlan emberek egy ilyen naív, idealista módon válaszolgatnak a kérdésekre. Sokan olvasni, írni nem tudnak, tehát analfabéták. Egész elképesztő, hogy hol tart ez a nép, ez az úgynevezett boldog nép, ahhoz képest, amit mi gondolunk arról, hogy mikor lesz valaki felvilágosult, és mikor tud érdemi döntéseket hozni a saját életéről. Egyáltalán tudja értékelni, hogy milyen kapcsolatban él a természettel, a világgal, az országában, a többi emberrel. De lehet, hogy ez csak az én kis európai anyam, aki így analizál, és ők lehet, hogy egész másképp gondolják. Te mit tapasztaltál ott?
Nekem az volt az élményem egyébként, hogy hiába ugye ez egy fejlődő, modernizáló társadalom, ugye küzdenek az iskolázottsággal is, és az idősebb generáció ugye nem volt lehetősége tanulni, nagyon sokan írástudatlanok, de mégis, mivel egy arhaikus társadalom, van bennük egy ilyen eredendő bölcsesség. Ahogyan az életüket szemlélik, ahogyan a problémáikkal megküzdenek. Maga ez a boldogság filozófia, ugye a filmben mi is törekedtünk arra, hogy a tévében megjelenő ilyen naív hirdetéseken keresztül érzékeljük-e mögött az iróniát, hogy hogyan lehet a nemzeti identitásunk része a boldogság, de úgy igazából szerintem ez ennél sokkal komplexebb. Még nyilván nem minden működik a gyakorlatban, de hogy valahogy amit mi a propagandáról gondolunk innen Közép-Európából, és amit megtapasztaltunk a történelmünk során, ott ez a pozitív propaganda sorozatban egészen másképp működik. Igazából mi pont azt akartuk megmutatni, hogy a butáni emberek pont olyanok, mint mi, ugyanazokkal a tragédiákkal és fájdalmakkal küzdenek, de mégis valahogy az életszemléletük miatt elfogadják a sorsukat, és tudnak reménytelen tekinteni a jövőre, és hogy egy picit értelmetlen a boldogság és a vágyak hajszolása. Sokkal fontosabb az, hogy elfogadjuk azokat az élethelyzeteket, amikkel szembesülünk az életben, hogy megküzdjünk a tragédiákkal, és ezt akartuk megmutatni a filmen keresztül. A filmnek nem ez a témája, hogy miről szól ez a boldogságmérés, de hogy olyan szempontból maga az elgondolás, hogy egy ország és egy kormány nem a gazdasági fejlődést és a pénzt teszi a fejlődés mércéjévé, hanem megpróbál azokra az emberi és lelki értékekre koncentrálni, ami fontos az életben, maga az elgondolás nem rossz. Ez nyilván nem valósul meg a gyakorlatban, pont ezért beszélünk szociális problémákról és a nepáli kisebbségügyéről is, de maga az a szándék, hogy foglalkozzunk az emberi boldogsággal, még ha naív propagandisztikus oktató műsorokon keresztül is, az szerintem sokkal pozitívabb, mint a kapitalista haszon és vágy hajszolás. Amikre mi koncentráltunk a filmben, azok inkább az emberi kapcsolatok minősége. El tudjuk-e fogadni a másikat, el tudjuk-e fogadni az anyánkat, aki alkoholista és soha nem fog kigyógyulni ebből, tudunk-e felelősséget vállalni egymásért. Egy picit mi ezt szerettük volna megmutatni, ami én nagyon erősen érzékeltem a butáni társadalomban.
E kis kitérő után, amiben Zurbó Dorottya beszélt filmjéről, a boldogság ügynökéről, rövid zene után folytatjuk a beszélgetést Sós Ágnessel. Miket ajánlanál a nemzetközi programból? Összesen hány film van?
Minimum 60 filmünk van, nem tudom már fejből. 30-valahány versenyfilmünk van. Ezen kívül a nemzetközi zsűrinkbe idén csupa zseniális külföldi alkotót hívtunk, akiknek egyébként voltak már nálunk korábban a filmjei, teltházakkal, óriási sikerrel. És akkor meghívtuk ezeket az alkotókat, hogy legyenek a nemzetközi zsűrinknek a külföldi tagjai, mert magyar tagja is vannak a nemzetközi zsűrinek, és a filmjüket újra vetítjük, mert hát az emberek nem jutottak be a filmjükre, és eleve ugye új reklámot csinálunk, tehát újabb közönségigény, és akik nem jutottak be, és hát Bugya Sándornak életműdíjat szeretnénk adni, Bugya Sándornak is mennek filmjei, ezen kívül van egy hétköznapi sorsok Kínában tematikájú versenyen kívüli programunk, amelyben egyébként versenyfilm is van Kína témában. Hát én nem tudom, nagyon sok, 60-valahány filmünk van, mindegyiket Budapesten minimum kétszer vetítjük, tehát ez 120 vetítés, és a 11. fesztiválunk 11 városban van ott Budapesten kívül, minden városban 6-8 filmet vetítünk, és külön diákoknak, középiskolai diákoknak, ahogy Budapesten, úgy vidéken is délelőttönként, tehát a vetítések száma országosan bőven 200 fölött van.
Mik ezek a vidéki városok?
Na, akkor megpróbálom felsorolni, 11 város. Kezdem nyugatról. Szombathely, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Pécs, Eger, Debrecen, Szeged, Kecskemét, Békés Csaba, Jászberény.
Miért pont ezek a városok? Mert olyan sok kimaradt, tehát még sok helyre vihetnétek a filmeket.
Igen, csak olyan városban tudunk vetíteni, ahol mozi van. Ez az egyik. Na most vannak persze más városokban is mozik, ahol jó kapcsolatunk is van, az is nagyon fontos, de a legeslegfontosabb, hogy ahol találunk kollégát, aki a fesztiválunknak az ottani városban lévő vezetője, főnöke, egyetlen egy ember általában, aki majdnem ingyen dolgozik 3 hónapon át, azért, hogy mindent a film körül, a marketinget, a kommunikációt, a szakértők minden egyes vetítés után vidéken is beszélgetés van, nem az alkotókkal, mint Budapesten, hanem szakértőkkel. Minden egyes filmnek vidéken is, mint Budapesten civil nagykövete van, akik a film témájának ismerői, kedvelői, érintettjei és a film hírét a maguk platformján viszik a közönség felé. Ha ez nincs, ha nincs helyi kolléga, aki dolgozik a közönségért, akkor mivel marketingre egyáltalán nincsen pénzünk, meg ha lenne is, nagyon nehéz lenne közönséget szervezni, építeni, meghívni. Ezért hát, ahol találunk kollégát, ott vagyunk. Tehát, hogyha most ebben a rádióműsorban hallja egy szolnoki, vagy egy kaposvári, vagy egy zalaegerszegi,
vagy egy miskolci,
igényes, kultúra szerető ember, ő szívesen lenne a fesztiválunk ottani, annak a helyi fesztiválnak a házigazdája, vezetője. Ráadásul engem sem kell elviselni az én maximalizmusomat és szigoromat, mert nem vagyok ott, hanem ők kisfőnökök, nagyfőnökök minden egy szemében, akkor bármikor jelentkezhet a fesztiválunkra, mert tényleg ezen múlik, hogy találunk-e kollégát. Ha nem jelentkeznek, mi keresünk, de hát én emlékszem, hogy vannak városok, amikért tényleg vért izzadtunk, hogy a semmiből találjunk egy kollégát, akinek azt mondod, hogy zseniáleset kell csinálni, hónapokig dolgozni, ingyen. Hát nem annyira könnyű embert találni.
Hát igen.
Majd, hogy nem ingyen, de most ezt nem viccelek. Tehát a minimál bérnél kevesebb pénzt tudunk, nevezzük honoráriumnak, fizetni számlára hónapokon át dolgozó embereknek a fesztivál ideje alatt, mert pályázati pénzünk nincs rá. Tehát a nem létező egyéb forrásokból tudunk átcsoportosítani. Szóval nagyon kemény helyzet, de nem adjuk föl a vidéket, mert halállelkesek a vidéki városokban is a közönség, csak jusson el hozzá a hír. Na ez a nagy munka. Mert ha már valaki ott van a fesztiválunkon, Budapesten vagy vidéken, ott már csillogó szemeket látsz és hálát, tehát ott már nincsen gond, csak ez egy óriási munka, az embereket meghívni a fesztiválra. Onnan győztünk.
online filmvetítéseket is ismer már a szakma, mióta az internet nagy barátunk lett. Mennyiben tesztek föl filmeket az internetre?
Főleg a vidéki lakosság miatt, és a falvak, kis települések lakossága miatt, akik ismernek és szeretnek minket, a fesztiválunkat, emiatt nekünk a honlapunkon keresztül folyamatosan növekvő számban elérhetőek dokumentumfilmek. A fesztiválunk terméséből, az eddigi sok száz, 500 filmből 60-70-80 naponta bővül ez a szám, hogy pár ezer forintért egy darab mozijegy áránál kevesebbért el lehet érni dokumentumfilmeket, hogy azért ez a csatorna is létezzen. Én nem vagyok az online híve 100%-ig, mert én szeretem a közösséget, a közösségépítést, a közösségi élményt, amikor emberek elmennek egy fesztiválra, vagy egy évközi vetítésre, mert mi évközben is az egész országban vetítünk, hogy ott beszélgetni lehessen, találkozni, hogy fel kelljen öltözni, hogy be kelljen ülni egy járműbe, és el kelljen oda jönni, hogy ne csak otthon ülve gatyába, hogy meg kelljen mosakodni. Én annak vagyok, hogy igen, az ember fölöltözik, mint egy színházban, hiszen egy filmfesztivál ugyanolyan komoly esemény, és akkor ott az élmény a film után, hogy az alkotóval lehet találkozni, egymással beszélgetni, vitatkozni. Szakértők kiegészítik az emberi történeteket, mert hogy a filmek hiába információt is hordoznak, történetek, valós mesék valós hősökről, de azért a néző rengeteg plusz információt is kap a film hátteréről. Hát, hogy most Örményországban, vagy Belarusban, vagy Dél-Koreában, vagy Japánban, vagy Tajvánban, vagy Németországban, vagy Dániában, és még sorolhatnám, az összes film más országban játszódik szinte, ott azért van mindig egy olyan közeg, társadalompolitika, történelem, amit a szakértők még pluszban kiegészítenek, pedig ott az alkotó is és beszélget a közönséggel, de van, amikor nagyon értelme van, hogy még ott legyen egy tudor is, aki tudora annak a témának.
Hogy kerülnek ide a filmek? Te válogatod a filmeket, Ági?
Részben. Mindig van egy kollégánk, akinek óriási feladat, munka az, hogy a világ teljes termését áttekinti. Ez hogyan? Megnézi, milyen fesztiválok vannak, persze kívülről tudja a világon, azokon milyen a filmtermés, melyek a versenyfilmek, melyek a díjnyertes filmek. Kapcsolatban vagyunk dokumentumfilmes forgalmazókkal, ők ajánlanak. Sajtót áttekintjük, tehát a termést áttekinti ez a kolléga, és bekér filmek megtekintőit. Ő megnézi, előzsűri, és továbbítják nekem is, én is megnézem. Van, hogy egyértelmű, van, hogy megvitatjuk, hogy a filmet meghívjuk-e. Ez a meghívás része. De nevezni is lehet hozzánk, ott is egy 8-10 fős előzsűri a beérkezett, nevezett filmeket megnézi, első lépcső, második lépcső a főszelektor kolléga, a harmadik lépcsőben már én is ott vagyok, ott is. Tehát így átmegy sok szűrőn, mind a nevezett filmek, mind a meghívott filmek, és így sok száz filmet tekintünk át a világból minden évben, csak hozzám eljut körülbelül 100 ezekből.
Ezeket végignézni is rengeteg idő.
Nagyon sok idő, ez már munka, ez már nem szórakozás.
Mi az, ami nagyon fontosnak tartanám még a fesztiválról elmondani? Vagy beszéltünk arról, hogy helyszínek, filmek, zsűri, nagykövetek.
Biztos, hogy még ezer dolog eszembe jutna, de most egy valami eszembe jut, hogy milyen típusú élmény. Rengeteg néző jön oda hozzánk évközben és a fesztivál alatt is, hozzám személyesen is, hogy köszönik ezt az élményt, mert őket már csak a valóság érdekli. Más kérdés, hogy a valóság művészi megfogalmazásáról beszélek. Tehát ez egy olyan haladó műfaj, ami azért nyűgözi le a nézőt, mert egyrészt a film művészet eszközeivel dolgozik. Dramaturgiai mű. Tehát ugyanúgy izgulsz rajta, sírsz és nevetsz, mint a játékfilmeken, de azáltal, hogy a főhősök, mint húsvér emberek, hétköznapi hősök, mint mi magunk, ahogy az idei szlogenünk mondja, benned is rejlik egy film, mindenkinek sorsa van. Mindenkiről lehetne egy dokumentumfilmet készíteni. Kiről könnyebben, mert szélsőségesebb, kiről nehezebben, mert jobban át kell gondolni, hogy mi benne az izgalmas tartalom és fontosság. De ugye a nézők azért vannak lenyűgözve, mert ez végtelen hiteles. És ugye nem sajtó, senki nem bántja a sajtót, hogy a sajtó tényszerű. Itt az információk elképesztő emberi mélységbe mélyülnek. Tehát ha valamit ki lehet emelni, azért élmény az embereknek ez a filmes műfaj, ez a talán leghaladóbb filmes műfaj, mert a játékfilmesek is számos esetben már dokumentarista elemekhez nyúlnak, és még csak az amatőr szereplőkről se beszélek, hanem egyáltalán valós jeleneteket is felvesznek, nem csak előre megrendezett, előre kitalált forgatókönyv. Ez ugyan ritka, de tendencia, pontosan a hitelesség miatt. Úgyhogy én az élményt tudom kiemelni, hogy ez talán a legfontosabb ezzel a műfajjal kapcsolatban, hogy nem véletlen, hogy a nézőt örökre rabjává ejti, hogyha végre eljut a hír és eljön a fesztiválra, és ott több filmet megnéz, kap egy dózist. Tehát volt egy hölgy, aki engem megkeresett infokukac.bit.hu-n, az információs csatornánkon egy hölgy, akit egyébként tudom ki, mert mindig minden vetítésen ott van, hogy jaj, most látta, olvasta a hírlevelünkbe, hogy van támogatói bérlet. Ami azt jelenti, hogy a nyitóestünkre plusz meghívó és fesztiválbérlet. De hát nagyobb összegért, hogy aki szeretne, támogasson, mert nagyon rászorulunk. És ez a hölgy ezt későn tudta meg, és hát én felhívtam telefonon. Ritka, de komoly embereket, akik látom, hogy annyira lelkesek, én magam hívom föl. Csodálkoznak is, hogy bemutatkozom, hogy a fesztivál igazgatója vagyok, de hát ismernek már innen-onnan. És akkor a hölgy azt mondta, jaj, Ági, hát már megvettem 20 jegyet. Hát ha én ezt tudtam volna, hát ugyanannyi a támogató bérletetek, csak akkor még ez járt volna, meg az járt volna. Akkor nem 20 filmet nézhettem volna meg, hanem az összeset. Szóval ilyen telefonokat kapok. Vannak olyan rajongói ennek a műfajnak, egész évben ezt várják, mert elmerülnek a világ valóságába és a művészetben egyúttal. Tehát óriási a lelkesedés.
Az egyik ilyen film, ami most majd látható lesz a Budapesti Nemzetközi Dokumentum Filmfesztiválon, ez a Vera nővér.
Vera nővér egy belarusz monostorban él a filmben. De ugye van előtörténet, meg utó.
Igen. És a filmben sem végig a monostorban él.
Igen. Hát egy időszak valószínűleg befejeződik nála. Hát ez egy csodálatos film szerintem, mert egy végtelen különleges nőről szól, akinek egy olyan óriási változás állt be az életébe, amit elképzelni se tudunk. Tehát tényleg az alja alvilág, a drogdíler, aki kihasznál gazdag fiatal lányokat, aki mellett a saját férje vagy barátja, én ezt már nem is tudom a filmben, gyilkosságba keveredik, ő miatta. a most már Vera nővérnek nevezett Vera nővér miatt. És akkor, amikor életfogytiglanra börtönbe kerül a férfi, Vera párja, akkor ő elhatározott kolostorba vonul. 20 évre.
És majd akkor jön ki, ha kikerül a férj.
Igen, igen. Hát ugye van egy maximális száma a börtönben töltött éveknek, és hát a film tulajdonképpen én úgy érzem, hogy azt az utolsó időszakot követi nyomon, amikor ő még apáca, de aztán, amikor vége, akkor abba is beleforgat már a film. És hát csodálatos, szuggesztív személyiség, ahogy él, ahogy a farmján a kolostornak él, ahogy az állatokkal bánik, azok a gyönyörű képek, ahogy a családja megbocsátott neki. Mert hát ott a családnak, a saját édesanyjának is kemény perceket okozott, amikor jött a rendőrség, meg stb.
Kolostorozza magát előző életéért, az egyértelmű, tehát ő azért nagyon mélyen volt Vera nővér, van mivel szembenéznie.
Igen, csak hogy annyira pozitív a személyisége most, meg olyan szuggesztív és olyan szimpatikus, mondjuk ki, hogy hittel teli, szépséggel, szeretettel teli, ahogy én ezt így éreztem, hogy alig lehet elképzelni, hogy ő honnan jött, és milyen átalakuláson ment át. És hát most ne áruljuk el az egész filmet, mert szinte semmit nem árultunk el, csak azt, hogy nagyon jó a film. Ugye lejár az úgynevezett apáca ideje, és akkor is nagyon jó pofa és nagyon szép operatőri megoldások, ahogy beérünk a végső jelenbe, és hogy mi az új célja, az új tervei, ne süssük el szerintem, de nagyon-nagyon-nagyon jó pofa, hogy még egy átalakulás vár rá. Volt benne olyan kép egyébként, hogy nem hittem a szememnek, hogy hogy lehet ilyen gyönyörű képet felvenni, és ez így most nem jelent túl sokat, én tudom, de vannak olyan filmek, még a fesztiválunkon is, amit most már néha az életkörülmények miatt szinte mobiltelefonnal rögzítenek. Tehát nem vérprofi operatőrök, megtervezettem, van olyan filmünk, ami gyönyörű, egyébként az is teljesen hittel teli, de az, hogy lenyűgöző képek, nem hiszed el, hogy ilyen létezik. Egyébként nem akarok nagyképű lenni, de visszaköszönt a saját filmem, a Szerelempatak, mert éppen olyan képekhez hasonlóak vannak ebben a filmben, mint amit az én filmemben a zseniális Lovasi Zoli operatőr forgatott.
Beszélgessünk már egy picit, Ági.
Igen.
Ez 2013-ban született a Szerelempatak című filmed.
14-ben volt a bemutatója.
És fesztiváldíjakat nyert, ez egy nagyon sikeres alkotás volt. És azóta készítettél filmet?
Hát vértizadva, de készítettem a Szerelempatak óta 2 filmet, az egyiket egy erdélyi fiatalemberrel és a saját fiammal, az Isteni Kéz című filmet, egy öreg barátoknak a története, aki öreg barátok, nem akárkik, mert a még élő, utolsóként élő százcsávási erdélyi zenészek, cigány, félcigány zenészek történetéről, időskori barátság, elválás, újra egymásra találás, betegség, hit, csoda. Tehát egy csodálatos története egy Prímásnak és egy Brácsásnak. Dunyezó és Csángáló, mindenki tudja, aki egy kicsit is a népzenében, néptáncban benne van. 2 zseniális emberről, az ötlet a fiatalemberé volt, László Barnáé, aki személyesen ismeri a zenészeket, Erdélyben él, és akkor én így idősebb szakemberként álltam mellé, és a vágója is a fiatal Petróci András, a saját fiam volt. Én egy kicsit a szigort, a menedzselést, az igényességet vittem bele, de a munkát azért jó részt 2 fiatalember végezte el. És akkor utána megszületett a Tiszta Sváb című filmem, amely 3 éve járja az országot, minden héten több helyre hívják. Egy hiánypótló film, amitől féltem, mert történelmi film ihletettségű nem az én műfajom, nem a megfigyelő, observational történetmesélés, hanem a múltba nyúlik vissza, amit én nem szoktam tenni, de sikerült annyira moderné tenni a műfajt, hogy középiskolások ezrei is nézik, és nem unják, tudom, mert ott vagyok.
És ezek a filmek nem jelennek meg ezen a fesztiválon, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon?
A bemutatójuk ott volt, én úgy gondolom, hogy összeférhetetlen, tehát létezik az összeférhetetlen fogalom, tehát nem volt versenyben az én filmem soha, hanem egyszerűen csak volt egy bemutatója, és akkor ott meghívott ingyen közönség, de nem versenyben. A fő bemutatója mindkét filmnek a fesztiválunkon volt.
De már régebben.
Igen, 2022 és 2020. Hát azóta nem készítettem filmet, ötletem van, végtelenül frusztrál, hogy ha beadnám, akkor valószínűleg nem kapnék rá támogatást, mert társadalom kritika van benne.
tudod, mit szeretek látni mostanában a filmekben?
Na.
Azt szeretem látni, hogyha pozitív emberi kapcsolatok vannak, amikbe olyan jó megnyugodni, mert annyira vacak világban élünk, és persze a dokumentumfilmek nyilván ezt a vacak világot mutatják meg, de olyan üdítő, hogyha valami szép, hogyha gesztusokat látunk, emberek egymás iránti gesztusát, kezet nyújtanak egymásnak, és nem csak a borzalmakat látjuk, mert abból annyi van. Tehát van-e ilyen dokumentumfilm?
Igen, hát például van egy olyan filmünk, Monogámia a címe, amely Izraelben egy idős házaspár, teljesen mindegy, hogy hol, bárhol le lehetett volna forgatni, egy már idősödő házaspár életét forgatja a saját gyerekük. Egy elhidegült házaspár, akiket a múltbeli intimitás tart talán már csak össze. De az asszony, aki már nem olyan fiatal, szinte belebolondul a magányba, pedig együtt él a férjével. Mert már nincs elég összetartó erő. És a belebolondul azt jelenti, hogy vásárol, az árcédulát nem veszi le, a férj mutatja, hogy dobozokba állnak a nem hordott cipők, ruhák, akkor plasztikai műtétek. Tehát mindennel próbálkozik a hölgy, mert boldogtalan. És valahogy gyönyörű finom lépésenként a saját fiúk, aki a filmkészítő, elindít egy olyan gyönyörű egymásra találási folyamatot, csak most el ne bőgjem magam, hogy tényleg végtelen megható, hogy nem reménytelen, hogyha létezik az elhidegülés fogalma, de vannak a szeretetnek alapjai. A múltadban, és igenis az intimitásnak is, akkor van remény, hogy ha egyik másik enged, ha szembenéz, itt a férj is rájön arra, és úgyis elfelejti a hallgató, hogy mondjam el, a végén ad egy csengőt a feleségnek. Csönges, ha magányosan érzed magad. Annyira helyes, bájos a dolog, hogy van remény, egy szerelmes pár újra közel kerüljön egymáshoz. Hogy van visszaút az elhidegülésből is. Egyébként egy csodálatos családterapeuta a filmnek, a civil nagykövete Domján Mihály, aki kecskeméti, de ennek a filmnek, és még más filmeknek is a civil nagykövete, ahol arról van szó, hogy család. És már el se tudnám neked mondani, mert amikor áprilisban láttam, hogy hogy van ez a pici fejlődés. A lépésről lépésre ez a közeledés. Mert annyira finom a film, hogy nem lő ágyúval verébre. Tehát már nem is emlékszem csak a lényegre, hogy hogy vannak azok a kicsi lépések abban a filmben, az emberi életben. És a szorgalma a filmkészítőnek, ahogy ugye hónapról hónapra, akár évről évre forgat. És ezek a pici lépések akkor megszületnek, csak hát ez nem lett 3 nap alatt. Ez egy folyamat, és ezért csodálatosak ezek a filmek, és ezért mélyülnek el, mert sokszor 5-10-15 évig forgatják.
A mai kávéház vendége Sós Ágnes dokumentumfilmrendező volt. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna öle, még fúj be a szél, szerelem elbéleltél, te látod. Lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szádon hordod a szám. Ez életveszély, annyi kimondatlan szó követ mindenhol. A szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel. Én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozom, világtalanul, már nincs tel. Te meg én a virág ellen, vihar vagyunk a csendben. Ha elmondanám, mennyire fáj, hogy tőled, csak tőled vagyok én. megszöktünk, vad álmok futás. Bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sodródunk tovább, megszektünk minden létező szabályt. Csak vigyen a szél, ez életveszély, őrült száguldás, annyi kimondatlan szó követ mindenhol. A szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel, én neked szó követ mindenhol. A szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.